Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 5. részének 13. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Háromféle módon lehet a keresztény életet élni. Kettő közülük nem válik be. Az egyik a törvényeskedő élet, amiről itt Pál tárgyal. A másik a szabados élet, amit Pál a római levél 6. részében ír le. Miután kegyelem által üdvözültünk, élhetünk-e bűnben? Pál válasza ez volt: távol legyen. Nem élhetünk bűnben, és ugyanakkor nem élhetünk keresztény életet. Az ember bűnbe eshet, de igyekszik kikerülni belőle. A tékozló fiú bekerülhetett a disznóolba, de nem telepedett le ott, a disznóol nem maradt a lakás címe. Távozott onnan. A keresztény élet nem törvényeskedés és nem szabados élet. A harmadik módja a keresztény élet megvalósításának a szabadság élete, és e fejezet többi részében Pál megadja ennek modus operandiát, hogy miként élhetünk szabadságban. A törvényeskedő élet nem csak a 10 parancsolatot foglalja magában, hanem szabályok sorát, amit ma a keresztények követnek. Megmondják neked, hogy hova mehetsz és mit tehetsz. Emlékszem egy csodálatos asszonyra, aki a Biblia oktatója volt. Kiváló munkát végzett ezen a területen. Egy napon egy drága keresztjén odajött hozzám és megkérdezte: azt gondolja, hogy ez az asszony igazán keresztjén? Hiszen arckenőcsöt használ. Vajon honnan vette azt, hogy ez a próbája annak, hogy valaki keresztjéne vagy nem? Megmondtam ennek a kötekedőnek, hogy a Biblia oktató szabadságban él. Lehet, hogy túl sok arckenőcsöt használ, de abban az életkorban már valószínűleg szüksége van rá. Őszintén szólva nem gondolom, hogy túl sokat segít rajta, de mégis Krisztus szabadságában él. Akár eszik valaki húst, akár nem eszik húst, az nem teszi kedvessé Isten előtt. Akár használ valaki arckenőcsöt, akár nem használ arckenőcsöt, az nem teszi kedvesebbé Isten előtt. Pál azt mondja, hogy megtarthatunk minden parancsolatot, és mégse éljük a keresztény életet. Nem csak a 10 parancsolatot tarthatja meg valaki, hanem követhet minden más lefektetett rendelkezést is, hogy aszerint éljen, és még mindig nem mondható rá, hogy keresztény. Vannak aztán olyanok, akik elutasítanak minden parancsolatot, és azt gondolják, hogy azt tehetik, amit akarnak, és ugyanakkor keresztény életet élhetnek. Ezek az emberek éppen olyan szélsőségesek, mint a törvényeskedők. A keresztény élet egyikhez sem hasonlít. Az Krisztusban nyert szabadság. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Mit használ a kegyelem evangéliuma a hívőnek? A kegyelem, nem pedig a törvény szabadít meg minket a gonoszságtól, és lehetővé teszi, hogy helyesen éljünk. A kegyelem nem tesz minket szabaddá a bűnre, hanem megszabadít a bűntől. A hívőnek igyekeznie kell arra, hogy Istennek tetsző életet éljen, nem azért, hogy úgy tegyen, mint rabszolga, hanem azért, mert Isten fia, és tetszeni akar az atyának. Azt akarja, amit Isten akar, nem azért, mert fél másként tenni, mint valami ellenség, hanem azért, mert éppen ezt akarja cselekedni, hiszen Isten az atya. Isten szereti őt. Ezért Isten szolgálja, nem a törvénytől érkező kényszerítés miatt, hanem egy benne levő nagy alapelv szerint, Krisztus benne ténykedő élete alapján. Isten szolgáljuk, mert szeretjük őt. Az Úr Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Gyakran megkérdeztem már magamban, hogyha egy tanítvány ezt mondaná, nem szeretlek téged, vajon az Úr így válaszolna-e? Akkor felejtsd el parancsolataimat. Az engedelmesség alapja a vele való szeretet kapcsolat. A törvény sohasem vihet minket arra a helyre. Az negatív módszer, ha valaki azzal kezdi. Az negatív jóságot hoz létre, amit nagyon sokan követnek napjainkban. Bár csak el tudnám vinni ezt az igazságot nagyon sok keresztyénhez. Negatív jóságod törvényes jóság. Elmondhatod, nem teszem ezt és nem teszem azt, de mit teszel? Barátom, minden törvénykezési rendszer csak negatív jóságot hoz létre. Sohasem emelkedik föl a pozitív jóság szintjére, ahol az ember azért tesz valamit, hogy kedves legyen Istennek, mert nagyon szereti őt. Isten azt akarja, hogy ilyen alapon szolgáljuk őt. Most Pál apostol ezt egy egyszerű nyilatkozatra csökkenti, aztán majd kibővíti a magyarázattal. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 14. vers. Itt a törvény a legkisebb közös nevezőre szűkül. Ez a próbája azoknak, akik azt hiszik, hogy törvény szerint élnek. Szerest fele barátodat, mint magadat. Az egy ige a szeretet igéje. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 15. vers. Mindig prédikálni akartam erről a szövegről, és ezt a címet adtam volna prédikációmnak. Keresztény kanibálok. Tudtad, hogy sok gyülekezetben ma a keresztények harapják, falják és emésztik egymást? A harapás olyan súlyos, mint egy veszett kutyáé. Semmivel sem lehet orvosolni a sebet. Csak szenvedni lehet miatta. Sok veszett kutya futkározik ma körülöttünk. Harapják és felemésztik egymást. Sajnos, korunkban a világ elmegy az egyház mellett, és ez sajnálatos, mert nagyon sok kiváló ember van gyülekezeteinkben, és sok csodálatos prédikátor az egész országban. De egyes keresztjének élete távol tartja a világot bizonyos gyülekezetektől. Személyesen ismerek eseteket ezzel kapcsolatban. Ismerek gyülekezeteket, amelyekben a keresztjének nem szeretik egymást, hanem harapják és falják egymást. Ez szörnyű állapot. Most Pál szembeállítja azt, hogy valaki a test kívánságai szerint él, vagy lélekben jár. Ez az egész szakasz ezt a problémát írja le. Amint ezt a fontos részt tanulmányozzuk, összegezni akarom, és össze akarom kapcsolni vele azt, amit eddig mondtunk. Ebben a szakaszban, amit gyakorlatinak minősítettem, a téma a lélek általi megszentelődés. Pál azt mondja, hogy szilárdan meg kell állnunk abban a szabadságban, amelyben Krisztus szabaddá tett minket. Mitől szabadított meg Krisztus? Pál már említett több mindent ebben a levélben. A Galatákhoz írt levél első részének 4. versében azt mondja, hogy Krisztus szabaddá tett minket a jelen való gonosz világtól. Vagyis nem kell azt szolgálnunk. Aztán a Galatákhoz írt levél 2. részének 20. versében azt mondta, hogy élek pedig többé, de nem én. Nem élhetünk keresztény életet, de Krisztus élhet bennünk. Milyen csodálatos szabadság ez! A Galatákhoz írt levél 3. részének 13. versében megmondja nekünk, hogy megszabadultunk a törvény átkától. Megszabadultunk a törvény ítéletétől és kárhoztatásától. Valójában megszabadultunk magától a törvénytől. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 4. és 5. vers. Most Pál szembeállítja a testszerinti életet a lélekben való járással. Itt van ez az utalás. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 16. vers. Ez a vers a keresztény élet egyik nagy alapelvét hirdeti meg. A lélek szerint éljetek. A görög kifejezés itt a peripateó, ami azt jelenti, hogy valaki föl és alá jár. Ez a görög szó használatos a görögországi aténi filozófiai iskolában, amelynek alapítója fel-alá járkálva tanított. Az alapelv itt az, hogy járjunk lélek szerint. Ha ezt tesszük, akkor nem teljesítjük a test kívánságát. A kívánság szó, ami mai használatunkban gonosz összefüggéseket támaszt, ami nem volt meg a görög nyelvben. A test kívánsága a test vágyaira utal, amelyek közül sok nem erkölcstelen, hanem a testhez tartozik. Zene, művészet, a jó cselekedetek vágya, és így tovább. Sok minden van, amelyek önmagukban nem gonoszak, de elfoglalhatják a lelkiek helyét. Egyes keresztjének valamilyen hobbiba burkolják magukat, ami elvonja őket Isten igényétől. Sok keresztény sok időt tölt a TV-doboz előtt. Ne érts félre, én is megnézem a televíziót. Nem vagyok a törvény alatt, ami kimondja, hogy nem nézhetem a televíziót. Van benne néhány élvezetes program, de a tévé nézése a test kívánsága. Ha elvon minket a lelkiektől, akkor helytelen. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 17. vers. E vers átírása segít megértenünk jelentését. Mert a test háborúzik a lélek ellen, és a lélek háborúzik a test ellen. És ezek ellentétben vannak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit akartok, vagyis amit az ótermészet akar, hogy cselekedjetek. Ezt nagyon fontos meglátnunk. A test hadakozik a lélek ellen, és a lélek hadakozik a test ellen. A hívőnek új természete van. Az Úr ezt mondta Nikodémusnak, amikor kijelentette. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. János evangéliuma, 3. rész, 6. vers. A hívőnek még mindig megvan testies, régi természete, és nem akar megszabadulni tőle ebben az életben. Ha valaki azt hiszi, hogy megszabadulhat a régi természetétől, nagyon téved. János mondja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. János 1. levele, 1. rész, 3. vers. Barátom, ha az igazság nincs benned, akkor hazug vagy. Ez a tökéletes egyént a hazugok közé sorolja. Két természetünk van, régi és új. Pál ezt írja le a római levél utolsó részében. Ő maga átélte e két természet küzdelmét, és ez a tapasztalata sok hívőnek. A test hadakozik a lélek ellen, és a lélek hadakozik a test ellen. Ezért nem tehetjük azt, amit szeretnénk. Az új természet fellázad a régi ellen. Ellentétesek egymással. Szüntelen háborúban vannak. Átélted-e már ezt az életedben? Van egy ének a Jöjj a forráshoz címmel. Jöjj minden áldás forrásához, hangold rá szíved a kegyelem énekére. Az irgalom folyamai sohasem apadnak el. Énekelt hangosan a dicséret énekét. Ez csodálatos ének. Az utolsó versben vannak ezek a szavak. Hajlok arra, Uram, hogy elkalandozzam, érzem ezt. Hajlok arra, hogy elhagyjam Istent, akit szeretek. Miután ezt az éneket megírták, valaki rátekintett és ezt mondta. Ez nem rám vonatkozik, meg kell változtatnom. Egyes énekeskönyvekben ezek a szavak állnak az utolsó versben. Hajlok arra, hogy imádjalak, Uram, én érzem ezt. Hajlok arra, hogy szeressem Istent, akit szolgálok. Melyik az igaz? Mindkettő igaz. Egyik természetem hajlik az eltávolodásra, hogy elhagyjam Istent, akit szeretek. Vannak idők, amikor régi természetem el akarja hagyni az Urat. Volt-e már ilyen élményed? Aztán van az új természetem, és hajlok arra, hogy imádjam az Urat. Vannak idők, amikor egyedül utazom a kocsimban, és csak felkiáltok. Ó, Uram, milyen csodálatos vagy! Szeretlek téged imádni. Ez az új természet kifejezése. Régi természetem sohasem akarja őt dicsőíteni vagy szeretni. Minden hívőnek van új és régi természete. Vannak, akik így szólnak. Nem tudom megmondani, hogy vajon lélekben járok-e vagy nem. Ne csapd be magad. Tudhatod ezt. Pál kibetűzte itt, ezért nem is lehet eltéveszteni. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 18. vers. A Szentlélek egy magasabb szintre emel minket. Most Pál apostol világossá teszi, hogy mik a test cselekedetei. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 19. verstől a 21. versig. Ezek az érzéki, vallási, társadalmi és személyes bűnök. Az érzéki bűnök a következők. Házasságtörés, amit nem említenek a legjobb kéziratok, de ez benne van a paráznaság bűnében. A paráznaság annyi, mint prostitúció. A tisztátalanság, görögül akatharszia, szexuális bűnöket takar, ideértve a pornográfiát is. A bujálkodás azonos a brutalitással, szadizmussal. Ennek elterjedését látjuk korunkban. A vallásos bűnök a következők. Bálványimádás. Ez magában foglalja a pénz és minden más imádását, ami elfoglalja Isten helyét. Varázslás. Görögül farmakeia. Kábítószerek. Hiszen minden pogány vallásban alkalmaztak kábítószereket. Ellenségeskedés. Gyűlölet. Viszálykodás. Erisz. A görög Erisz volt a veszekedés istennője. Aztán itt vannak a társadalmi bűnök. Féltékenység. Hümosz. Rivalizálás. Irigykedés. Harag. Tüzes indulat. Széthúzás. Szakadások. Klikkek. A gyülekezetben alakult kis klikkek ártanak Krisztus ügyének. Széthúzás, vagyis pártoskodás, eretnekségek, szétszakadás, szekták, irigykedés, görögül ptonosz, gyilkosság. Ez kimaradt a legjobb kéziratokból valószínűleg azért, mert ez a korábban említett bűnökben is benne van. Az Úr azt mondta, hogy ha valaki gyűlöli embertársát, akkor gyilkosa annak. Személyes bűnök, részegeskedés, topzódás, telhetetlenség. Figyeljük meg, hogy Pál a testcselekedeteinek ezt a listáját azzal zárja, hogy és ezekhez hasonlók, ami azt jelenti, hogy még sok mást is föl lehetne sorolni. Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Ez a folyamatos cselekvésre utal. Urunk elmondta a tékozló fiú példázatát, aki egészen a disznóólig süllyedt, de nem maradt ott. Csak a disznók maradtak a disznóólban. Ha a fiú odajut, akkor nagyon boldogtalan mindaddig, amíg ki nem kerül onnan. Ha valaki továbbra is bűnben él, az veszélyes helyzetben van. Ez azt jelenti, hogy nem Isten gyermeke. Imádkozzunk! Kegyelmes Atyám! Köszönöm, hogy világossá teszed előttem, hogy mik a test cselekedetei, és aztán, hogy mik a lélek gyümölcsei. Add erődet és bölcsességedet, hogy mindig a lélek útját járjam, és az új ember cselekedeteit kövessem. Ámen.